most megbánta sodra. Ne szólíts ki, uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Befejeződtek a Jáki Szent György templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai. A következő lépés a már kész kivitelezési tervekkel rendelkező látogatóközpont megépítése lehet. Mondta el az MT-nek Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője. A templom belső helyreállítása már 2022-ben befejeződött, azóta elkészültek a templom homlokzatának restaurálási munkálatai is, amelyek közül a legfontosabb a Jáki templom közismert nyugati kapujának helyreállítása volt, mondta. Hozzáfűzve, hogy megújult a templomkert, beleértve a sétautakat és a világítás korszerűsítését is. Az európai politikai helyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. A marokkói Marrakesben a kereszténydemokrata internacionálé vezetőségi ülésén elhangzott felszólalásában, amelyben az európai zöld átállás, valamint a gazdasági növekedés problémáit, a migráció és az ukrajnai háború témáját érintette, mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Vilniusban tartott három tenger kezdeményezés csúcs találkozón kifejezte Magyarországnak azt a korábbi szándékát és célját, hogy a közép-európai országok közötti politikai, gazdasági, infrastruktúrális kapcsolatokat megerősítve a közös együttműködés révén magasabb szintre emeljék a régió versenyképességét és gazdasági érdekérvényesítő erejét Európában és a világban, közölte a távirati irodával a Sándor Palota. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a madagaszkári külügyminisztert. Egyetértési megállapodást írt alá a két ország külügyminisztériuma a politikai konzultációkról. Magyarország fontosnak tartja az Ukrajnának folyósított támogatás felhasználásának fegyelmezett és szigorú ellenőrzését, nyomon követését, jelentette ki a magyar pénzügyminiszter Luxemburgban. Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését követően elmondta, az Európai Bizottságnak törekednie kell arra, hogy az Ukrajna újjáépítésére és reformjainak támogatására megítélt 50 milliárd eurós forrás felhasználása fegyelmezett legyen, a pénz megérkezzen és kizárólag arra használják fel, amire azt az EU biztosította. A kormány ösztöndíjakkal, rezsikompenzációval, beruházásokkal támogatja a nemzetiségi oktatást Magyarországon, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az intézmény fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok 5. találkozóján a parlamentben. Soltész Miklós felidézte, a nemzetiségi önkormányzatok 2010-ig 12 intézményt vettek át, ma már 106-ot tartanak fenn. Mintegy 20 ezer gyermek jár ezekbe a nemzetiségi óvodákba, általános iskolákba és gimnáziumokba. 160 millió forint keretösszeggel egészségügyi, társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatására hirdett pályázatot a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkársága a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségével. A szövetség MT-hez eljuttatott közleménye szerint a központi költségvetésből nyújtott támogatás célja a prevenciós szemlélet jobb érvényesülése, valamint a beteg együttműködés és általában a lakosság egészségtudatosságának javítása. Április 18-án és 19-én lehet jelentkezni az általános iskolákba, és az óvodai beiratkozás április 20-án kezdődik, közölte az oktatási hivatal. Közleményükben azt írták, hogy április 20-ától május 20-áig tart az óvodai beiratkozás, az óvoda kezdés halasztása pedig április 15-éig kérelmezhető. A 2002-ben elindított településfásítási program egyik célja, hogy ráébredjünk, a fák és az erdő a mi ügyünk is, magunk is képesek vagyunk hozzájárulni, hogy szebb környezetünk legyen, mondta Feldman Zsolt a településfásítási program Bakony-Szombathelyi állomásán. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára felidézte, hogy a programmal 1500 települést értek el, és 46 ezer fát ültettek el 2,5 milliárd forint felhasználásával. Végül a szombati időjárásról. Napos, száraz idő várható, fátyol felhőkkel, ezek időszakosan szűrhetik a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű szombaton. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Március 26-án tartotta karriernapját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A vendégelőadók között szerepelt dr. Rozeker Dániel is. Mai műsorunkban a Life és Karrier Coach megosztja tanácsait karrierúttervezés, önéletrajz, motivációs levélkészítés, önismeret, illetve a motiváció fejlesztése kapcsán. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Karriernapra várta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az innovációs osztály eseményén nem csak a térség állás lehetőségeivel ismerkedhettek meg a B-épületbe érkezők, hanem a felsőoktatási intézmény egységei is igyekeztek jó tanáccsal ellátni a fiatalokat a karrierépítés kapcsán. A nap folyamán szó esett a pedagógus szakma kihívásairól, a jövő tervezésről, a generációk közötti különbségekről, a különböző illemszabályokról, valamint a mesterséges intelligencia adta lehetőségekről is. A karriernapra érkezőket dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese köszöntötte. Elmondta, a rendezvényen nem csak a jövőjüket formáló lehetőségekkel találkozhatnak a hallgatók, az esemény egyfajta inspirációként is szolgál. Kiemelte, a felsőoktatási intézmény feladata, hogy tanulói számára megteremtse a szakmai pálya alapjait, amihez nem csak a széles képzési kínálat és a minőségi oktatás járul hozzá, hanem az is, hogy az egyetem hatékony együttműködéseket folytat a térség meghatározó szereplőivel. Online fenntarthatósági képzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A bevezetés a fenntartható fejlődési célok kérdéskörébe elnevezésű kurzus 11 magyar felsőoktatási intézményben vehető fel, melyre eddig közel 1200-an jelentkeztek. Professzor dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora úgy nyilatkozott, a hallgatók fenntarthatóságra való érzékenyítésében és tudatosabb gondolkodásának kialakításában alapvető szerepe van az oktatásban egy ilyen innovatív törekvésnek. Öröm látni, hogy az ország minden szegletéből áramló összefogás és elkötelezettség egy virtuális tantermet hoz létre, amely átlép minden fizikai határt. A kurzus kialakításában résztvevő egyetemek küldetésüknek tekintik az új generáció képességtételét egy olyan világ építésére, ahol a fenntarthatóság közös érték. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, valamint felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a diploma megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. április 30-ig lehet jelentkezni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is képviselteti magát a gondoskodáspolitikai tudományos tanácsban. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, professzor dr. Sárkány Péter, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, valamint dr. Hadnagy József, a Szociálpedagógia Tanszék vezetője is segíti ezentúl a gondoskodáspolitikai tudományos tanács munkáját. A szervezethez csatlakozott oktatási és tudományos élet kiemelkedő képviselőinek fontos szerepük lesz a gondoskodás politikai tanulmányok szakirányú továbbképzési és mesterképzési szak elindításának folyamatában. Ebben a munkában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei is kiemelt szerepet vállalnak majd, hiszen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, professzor dr. Sárkány Péter, valamint dr. Hadnagy József is felkérést kapott arra, hogy segítse a szervezet tevékenységét. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Egyetem
pályaorientációt és pályát, és meg kell különböztetnünk karriert. A pályaorientációnál azt találjuk ki, hogy milyen szakmával szeretnék foglalkozni. Erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyetem esetében vannak olyan karok, olyan szakok, ahol igazából már tudjuk, hogy mivel fog foglalkozni egy diák, hogyha elvégzi az egyetemet. Erre talán a legspeciálisabb szerintem ebből a szempontból mondjuk egy orvosi egyetem. Elvégzi valaki az orvosi egyetemet, akkor igazából két út van számára, vagy elmegy praktizáló orvosnak, vagy elmegy kutatónak. És nagyon sok olyan diploma van, aminek pont az az előnye, és mondjuk a hátránya, hogy egy Jolly Joker, hogy rettentő sok mindent lehet vele csinálni. Az a fő különbség a karrier és a pálya között, hogy a pályának kitaláljuk, hogy melyik az az irány, amivel foglalkozni akarunk, a karrier esetén pedig, hogy abban az adott szakmában milyen utat tudunk bejárni.
Hogyan tudod felépíteni a különböző lépéseket?
Abszolút, abszolút, abszolút. Ha én kitalálom, hogy miniszterelnök akarok egyszer lenni, akkor annak van egy útvonala. Előbb-utóbb biztosan tudjuk, hogy egyszer képviselőnek kell lenni. Ahhoz hogyan fogom tudni elérni, hogy én képviselő legyek, meg tudunk határozni lépéseket. És igazából nem tudom azt mondani, hogy egyikkel vagy másikkal foglalkozom többet, mert hogy van olyan diák, aki azzal jön ide, hogy oké, ő megszerzett egy diplomát, amit tanult az egyetemen, az nem biztos, hogy tetszett neki, vagy csak bizonyos órák bizonyos részei tetszettek neki, és akkor ott lehet, hogy pályával kell foglalkozunk, hogy mi az, amit ott el akar érni. A másik oldalról meg hogy van olyan diákok, akik elindulnak egy úton, és utána azt látják, hogy oké, azt, amit elképzeltek, azt nem biztos, hogy el fogják tudni érni.
És ilyenkor mit teszel, amikor elfáradt hozzád egy diák, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Van egy diplomám, szeretnék abban a szakmában dolgozni, de hogyan induljak el?
Én erre pont azt szoktam mondani, hogy egy párkapcsolat esetén, és messziről fogok indulni, egy párkapcsolat esetén vannak feltételeink. Vannak, amiket meg tudunk határozni, hogy mi mit szeretnénk egy párkapcsolatban. Szeretnénk, akár ha a külsőségeken túllépünk, hogy ilyen magas barna lányzót szeretnénk, azon túl meg fogunk határozni olyan tulajdonságokat, amikkel szeretnénk, hogy rendelkezzen a partnerünk. Szeretnénk, hogy gondoskodjon mondjuk rólunk. Fontos nekünk, hogy tudjon főzni, vagy ne tudjon főzni, hogy nyitott legyen az extrém sportokra, vagy ne legyen nyitott az extrém sportokra. És ugyanígy meg tudjuk határozni egy munkahely szempontjából is, hogy mik azok az igények, amikre nekünk szükségünk van. Szükségünk van-e például arra, hogy legyen egy mentorprogram, vagy nincs rá szükségünk a mentorprogram, vagy mi úgy szeretünk dolgozni, hogyha békén hagynak minket, csak hadd csinálhassuk a feladatot. Előrelépési lehetőség van-e az adott munkahelyen, vagy nincsen. És amikor elkezdjük meg határozni ezeket a feltételeket, akkor egy picit el tudjuk kezdeni szűkíteni azokat a piacokat, amire mi ki szeretnénk lépni. Megint, hogyha mondjuk a multi és közigazgatás példáját hozzuk föl, mint talán két szélsőséget. Egy kézigazgatásban kevésbé tudunk vezető pozíciót elérni, sokkal nehezebb vezetői pozíciót elérni. Kérdés ebből a szempontból, hogy akarunk-e egyáltalán vezetők lenni? Mert lesznek olyan diákok, akik azt mondják, hogy tuti, hogy nem, én nem szeretnék soha vezető lenni, és lesznek olyan diákok, akik azt fogják mondani, hogy de én egyébként ilyen hosszú távon én szeretnék vezető lenni, mert van ilyen ambícióm. Nem tudjuk egyikre meg másikra se azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez abszolút embertípus, hogy neki ez fontos, vagy nem fontos. Munkaidő szempontjából, hogy legyen rugalmas a munkahely, hogy a feladat számítson, vagy inkább azt számítson, hogy a munkaidő az 8-kor bemegyek, és 4-kor végzek. De 4-kor biztosan végzek. És igazából ezeken mentén kell egy picit elindulni, hogy akkor milyen lehetőségeink vannak. És ezek alapján lehet kialakítani igazából először a témát, hogy egyáltalán mivel akarunk foglalkozni.
Ezt hívják brief módszernek?
A brief módszer ebből a szempontból nem teljesen, mert az inkább tűzoltásra alkalmas.
Tehát, hogyha nagy a probléma.
Ott, hogyha nagy a probléma, akkor gyerünk utcu neki, és akkor most azonnal kell valamit találnunk. Az nagyon alkalmas például mondjuk egy munkahelyi krízis esetén. Ki fognak-e rúgni, vagy nem fognak-e kirúgni? Csináltam valami olyat a munkahelyemen, amin rezeg a léc, hogy kirúgjanak, akkor gyorsan hogyan tudjuk egy kicsit lenyugtatni mindenkit, főnököt, stb., hogy ne váljanak meg tőlem, vagy sportolók esetén egy olyan verseny, úgy alakul a verseny, hogy akkor a krízist okoz neki, hogy oké, akkor ezt most így meg kell oldanunk. A karrier általában azért ez sokkal hosszabb ideig tart, főleg azért, mert ha már csak az állásra jelentkezéseket megnézzük, ezek általában nem rövid idő alatt mennek végbe. Mire beküldjük az önéletrajzunkat, mire azt elbírálják, behívnak minket interjúra, ajánlatot tesznek, amit itt elmondtam, az legalább egy hónap, ha nem több. Főleg, hogyha több fordulós egy interjú, akkor meg ez nagyon sok ideig el tud húzódni.
Ha most én szeretnék jelentkezni egy állásra, hozzá tegyük fel, te vagy a munkaadó, megkapod az önéletrajzomat. Aha. Mi az, amit először megnézel rajta? Aha. Mi az, amit először megfigyelsz? Milyen dolgokra kell odafigyelni annak, aki önéletrajzot ír?
Én erre azt szoktam mondani mindig, akik hozzám jönnek, hogy nagyon-nagyon sok információ van arról, hogy hogyan kell megírni egy önéletrajzot, vagy a motivációs levelet fönt az interneten. De a legtöbb azt nem magyarázza el, hogy miért kéne így kinéznie mondjuk egy önéletrajznak, vagy egy motivációs levélnek. És az első, és a legfontosabb, amit ki szoktak emelni, az a külalak. de ennek meg kell érteni a miértjét. Mert alapvetően, hogyha mi egy állásra jelentkezünk, egy picit azt vizionáljuk, hogy mi a munkahelynek akarunk megfelelni. Hogy mondjuk vegyünk mondjuk egy ügyvédi irodát, egy nagyon elegáns, nagyon hatalmas nagy ügyvédi iroda, nyilván mindenki azt várja, hogy öltönybe járnak be oda az ügyvédek, és ezért elegánsnak kell lenni az önéletrajzunknak. Ami egyébként igaz, de hogy valójában azért kell jól kinéznie, mert hogy ez alapvetően egy HRS-hez fog eljutni. És hogy a HRS-nek kell alapvetően, vagy a kiválasztó személynek kell megfelelnünk, és itt azt kell megérteni, hogy rettentő sok egészen katasztrofálisan kinéző önéletrajz van. Ami egészen szörnyűen néz ki, ebből a szempontból nagy kedvenceim a képek. A legkedvesebb képem, amivel egyszer találkoztam, az egy selfie volt, amin a felesége is rajta volt, valami kiránduláson napszemüvegbe. És nyilván ezen mi is röhögünk, de hogy ez a másik oldala, hogy milyen önéletrajzok vannak. És egyszerűen, hogyha beérkezik rettentő sok önéletrajz, akkor az első szűrő az lesz, hogy ki az, akinek van egy igényes munkája. Mert az azt is fogja mutatni, hogy egyébként én valóban jelentkezni akarok erre az állásra. És itt van az a pont, ahol el kell mondani, hogy még mindig nagyon sokan Word-ben készítik el az önéletrajzot, pedig ennél sokkal-sokkal jobb opciók vannak, rettentő sok ingyenes opció elérhető az interneten. Ebből szempontból például a Canva nevezetű oldalt mindenkinek szoktam ajánlani, egyszerű kezelni, és gyönyörű szép önéletrajzokat lehet benne létrehozni, és ezzel már egy lépéssel bejebb vagyunk az összes többi versenyzővel szemben. És akkor ez még csak az első lépés, hogy jól nézzen ki az önéletrajzunk. Itt ugye, főleg mivel itt az egyetemen vagyunk, alapvetően egy frissen végzett egyetemistának nem lesz olyan értelemben tartalmas az önéletrajza, hogy rettentő sok tapasztalat föl lesz sorol. Mert miért lenne? Benne lesznek szakmai gyakorlatok, esetleg egy-egy nyári munkahely, általában ezek szoktak azért inkább szerepelni, tehát nekik eleve sokkal fontosabb az, hogy sokkal igényesebb, sokkal szebb munkát adjanak ki a kezükből, mert ezzel lehet, hogy jobban meg tudjuk győzni a kiválasztót.
A külalak meg volt tartalmi rész. Nyilván ugye nem csúnya szót fogok most mondani, nem szabad, hogy hazudjak, mert az előbb-utóbb kiderül.
Ez így van, így van. Arról érdemes egyébként beszélni, hogy nem az a probléma, hogyha van valahol az önéletrajzunkban egy fekete pont. Valami kimaradt, vannak évek, amik kimaradtak. Nem az a probléma, hanem ha arra nincs válaszunk. Erre a legegyszerűbb példa az, amikor kismamák visszajönnek a munka világába, és megpályáznak állásokat. Nyilván egy munkáltató meg fogja kérdezni, hogy oké, mi történt az elmúlt 4-5 évben? Hát az a válasz, hogy otthon voltam a gyerekekkel. Tehát, hogy egy lyukra, ami föltűnik valakinek, arra van egy adekvát válasz, hogy hát én babáztam, hogy mi más csináltam volna kisanyaként, hogyha nem babáztam volna otthon. Lehet, hogy kihagytam egy évet mondjuk valahol, mit csináltam az egy évben, nem tudom, Tájföldön szörföztem egy évig, és erre azt fogja mondani, hogy hát jó, hát ez végül is ez vicces. Azzal viszont van már probléma, hogyha azt mondom, hogy hát azért nem dolgoztam egy évig, mert otthon hesszeltem, és nem csináltam semmit, mert arra azt fogják mondani, hogy oké, miért nem csináltál egyébként ebből az elmúlt egy évben semmit. Tehát hazudni semmiképp nem szabad, mert előbb-utóbb úgy is kiderül, a másik meg, hogy ha vannak hiányosságok, az nem probléma, csak akkor arra egy interjún kell egy választ adni. A családdal kellett foglalkozom abban az egy évben, a családi bizniszbe kellett besegíteni valamit, vagy valakivel olyan történt a családon belül, hogy szükség volt rám. Ezek mind jó válaszok, és erre mind azt fogja mondani egy interjúztat, hogy oké, így már érti az önéletrajzot.
Viszont azokat a skilleket, képességeket, amiket elsajátítottam az alatt az egy év alatt, mondjuk még otthon voltam a kisbabával, azokat nyugodtan beírhatom.
Abszolút, abszolút. És itt talán fontos itt megjegyezni, hogy akkor mit is kéne leírnunk egy motivációs levélbe, és mit egy önéletrajzba. Nagyon-nagyon gyakori hiba, hogy a motivációs levélbe leírjuk az önéletrajzunkat. XY helyen végeztem, utána elmentem erre az egyetemre, ezt a szakot végeztem, eddig meg eddig. Oké, de ezt én elolvastam már az öné átrajzodba. És olyan értelemben a motivációs levél az nem adja meg azt a tartalmát, amire igazából szól. Hogy mi a motiváció? Miért akarok én itt ennél a munkahelynél dolgozni? Erre én mindig egy kedves barátom példáját szoktam fölhozni, aki elképesztő legómániás volt, de nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt is legómániás volt. Elvégzett egy mérnöki kart, és ő azt mondta, hogy oké, valahogy ő, de ő a legónál akar dolgozni, ő azóta a duplógyárban dolgozik, mert elküldte annak idején pályakezdőként a motivációs levélt, és le volt írva, hogy én mindig is a legóval akartam dolgozni. És már is egy olyan személynek a benyomását kapták meg, hogy igen, ez a srác az itt akar nálunk dolgozni. És itt van egy ilyen probléma, hogy nagyon sokszor írnak egy sablont, amit utána mindenhova elküldenek, és mindenkinek elküldenek. És általában ezekben a motivációs levelekben ugyanaz szokott szerepelni. Csapatjátékos vagyok, jó probléma megoldó képességgel rendelkezem, és ezt ha mindenki leírja, akkor igazából mindenki ugyanazt a motivációs levelet küldi el. Nem lesz új, nem lesz más, ami motivációs levelünk.
Mivel tudok kitűnni akkor?
Azzal, hogy tényleg leírom, hogy mi a motiváció ennél a cégnél. Hogy rettentő sok cégnek utána tudunk nézni. Már csak azzal, hogy a honlapját végignézzük, mi van fönt a honlapján, mivel foglalkoznak. Rettentő sok cégnek van most már közösségi médiája, ott is végig tudjuk nézni, hogy mivel foglalkoznak. Ezzel egyet tudunk érteni, vagy pont, hogy ellenszenves lesz számunkra az értékrendünk alapján. Egy vegán személy nem fog elmenni egy húsiparba dolgozni, mert nem tud vele azonosulni. Éppen ezért ő nem fogja beadni, nem tudja leírni a motivációját, hogy én mindig is itt akartam dolgozni, hogyha tudjuk, hogy nem. De pont ezért tud olyan motivációt találni, hogy azért tetszik ez a cég, mert hogy egyébként látom, hogy mondjuk olyan előrejutási lehetőségek vannak. Mert az XY-tól meghallgattam az, hogy ő egyébként 3 éven belül vezető tudott lenni mondjuk az adott munkahelyen. Vagy a témája olyan mondjuk a cégnek, amivel maximálisan egyet tudok érteni. Ha mondjuk hozzuk be a sportot, a sportban, mint szakmában nagyon, nagyon erős motiváció, hogy sporttal tud foglalkozni. Ha valaki leírja, hogy én mindig is az XY csapatnak a drukkere voltam, az még sokkal erősebb motiváció, hogy kötődni fog mondjuk az adott klubhoz. És ezt kell igazából nekünk leírni, hogy valóban miért akarunk mi itt dolgozni, és mik azok a tulajdonságaink, ami miatt, vagy tapasztalatunk, ami miatt mi itt jók leszünk. És nem ilyen általánosságokra kell gondolni, hogy csapatjátékos. Ezt le lehet írni, hogy csapatjátékos vagyok, csak akkor meg kell indokolni, hogy egyébként ez a cég szempontjából miért lesz jó. Mert egyébként tudom, hogy rengeteg sok emberrel dolgoznak, mert mondjuk olyan a munkahely, hogy nem tudom, ilyen 1000 főt foglalkoztató cég vagy, mert több száz fős foglalkoztató cég esetében is biztosan van csapatmunka. Az igazából a lényeg, hogy azt a mesdjét kell nekünk igazából betartani, hogy mondjunk is valamit magunkról, de ne legyünk sokak. Hogy ne essünk át a ló túloldalára. Láttam azért olyan motivációs levelet is, ahol leírták azt, hogy mi történt vele az elmúlt 20 évben párkapcsolati szempontból. Nem releváns információ, hogy a házassága miért ment tönkre ebből a szempontból, viszont mondjuk az, hogy például az említett példa, hogy én mindig is imádtam a Legót, és én ott ebben a szakmában akarok elhelyezkedni, és én mindent tudok, hogy hogyan épül föl történelméről, stb. Az viszont már azt fogja jelenteni, hogy oké, ő tényleg itt akar dolgozni. Ő nem csak egy a sok jelentkező közül, hanem ő valóban itt akar dolgozni nálunk.
Ezzel azt akarod mondani, hogy kell, hogy merjek álmodni egy munkahely, egy karrier kapcsán?
Persze, hát hogyne.
Létezik álommeló?
Ez egy jó kérdés, mert ez igazából attól függ, hogy amit a beszélgetés elején megbeszéltünk, hogy igazából kinek milyen igénye van azért sok olyan személy van, aki egy olyan értelemben biztos munkahelyet szeretne, hogy pontosan tudja, hogy mondjuk kiszámítható a feladat, pontosan tudja, hogy 4-kor, 5-kor fölállhat az adott helyről, mert például mondjuk családos ember, és elmehet a családjáért. Most akkor ez neki az álommenője, vagy nem az álommenője? Valószínűleg az, de hogyha mondjuk ambíció szempontjából nézzük, hogy akkor mit szeretnénk és hogyan elérni, akkor gyakorlatilag csak amerikai elnökök nem lehetünk, mert az ott kellett születni. De hogy ezen kívül Schwarzeneggertől megtudtuk, hogy kormányzó még lehetek Kaliforniában, van, osztrák állampolgárként, tehát hogy igenis van ilyen értelemben, de hogy ez már megint a karrierúttal függ össze, hogy mi az az út, amit én igazából be akarok járni, mi az, amit én el szeretnék érni. Például, hogyha mondjuk a vállalkozókra tekintünk, akár egyénire, akár létrehozom a saját vállalkozásomat, ott például mondjuk egy árbevétel egy ilyen kérdés, hogy mekkora céget akarok építeni. Nagyobb árbevétel, nagyobb probléma. Tehát, hogy akkor megint kérdés, hogy akarok-e magamnak egy hatalmas monstrum céget létrehozni, sokkal több menő lesz az fönntartani.
A mai napot itt töltötted Egerben, Körünkben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karriernapján. Milyen tapasztalatokkal fogsz távozni?
Én pont azon gondolkodtam, amikor beléptem az ajtón, hogy úristen, de rég voltam én ilyen karriernapon, még saját egyetememen voltam ebből a szempontból. Nagyon fontosnak tartom ezeket a napokat, mert hogy az, ami egy picit hiányzik talán a mostani diákoknak egy részéből, és inkább azt mondom, hogy egy részéből, az egy picit a tudatosság, hogy egy picit elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan tovább. Hogy egy pár hónap múlva le fogok diplomázni, és akkor mit tehetek ennek érdekében. Hogy sőt, van vissza egy évem az egyetemből, hogy az egy évben én mihez akarok kezdeni. Itt még egy ilyen gyors gondolatként azt el szeretném mondani, hogy azzal valóban nagy probléma szokott lenni, hogy vagy nincs terünk, vagy túl konkrét. Az se jó. Mert hogyha én kitalálom, hogy sebész akarok lenni, és utána bemegyek a műtőbe, és elájulok a vértől, akkor nem lesz belőlem sebész. Viszont akkor az majdhogy nem egy tragédia lesz, mert hogy én elterveztem valamit, én ambiciózus voltam, én ezt akartam csinálni, és ez nem sikerül számomra, az megint össze tudja törni egy diákot. És ezek a napok, ezek mindig azért jók, mert hogy sok olyan információt tudunk szerezni, amivel könnyebbé tudjuk tenni így a döntésünket. Rengeteg kiállító volt itt az egyetemen. Érdemes hozzájuk oda menni, mert lehet, hogy semmilyen információt nem kapok, de lehet, hogy kapok tőle egy olyan információt, amivel eddig nem rendelkeztem, hogy gyere el az XY helyre dolgozni, mert egyébként ilyen karrierutat tudok neked ajánlani. Lehet, hogy életemben nem gondoltam, hogy egyébként hozzájuk el kéne menni dolgozni, mert soha nem volt erről egyáltalán fogalmam, mondjuk léteznek. Úgyhogy én mindig azt javaslom, hogy az összes ilyen kiállító résznek, bárhol járunk, és bármilyen bőrzén kiállításon járunk, érdemes oda menni mindig az emberekhez, mert bármilyen információt tudunk szerezni. És a rossz információ is jó információ.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a feltámadásról hallják Bognár István gutorföldi plébánost.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is. és a mai alkalommal a feltámadásról szeretnék beszélni, hogy mi is ez az egész, hogy hogyan meg miképp. Valószínűleg nagyon sok ismerős dolog lesz abból, amit elmondtam. Szeretném elmondani, hogy ezek az előadások elsősorban olyan embereknek szólnak, akik most ismerkednek újra a kereszténységgel, és természetesen olyan embereknek szólnak, akik ilyen emberekkel kapcsolatban vannak, tehát a hívő és gyakorló keresztényeknek is, hogy egy kicsit összefoglalva találkozzanak egy-egy kérdéssel, és így tudják ezeket a kérdéseket képviselni, és így tudják továbbadni ezeket az információkat. No, tehát akkor nézzük magát a feltámadást, hogy mi is ez, meg hogyan is van, meg miért is van, és ezt egy kicsit így mélyítsük el, főleg úgy, hogy húsvét a feltámadásnak az ünneplése. No, hát először is nézzük magát az embert. Maga az ember az test és léleknek az egysége. Többfajta megközelítés van, test, lélek, szellem, akkor test, lélek, szellem, psziché, de gyakorlatilag most a mi vizsgálódásunk szempontjából elég ezt a kettőt említenünk, a testet és a lelket. A testet a szüleinktől kapjuk, ugye a fogantatásunk pillanatában ezt a természettudományok, ezt a folyamatot feltárták már, a lelkünket pedig Isten teremti. Tehát nem a szüleink produktuma, annak ellenére, hogy a viselkedésünkben vannak olyan jegyek, amelyeket szüleinktől örököltük, az a pszichének a következménye, ami a test és a léleknek egyik kapcsolódási pontja, de a lélek minden esetben Isten által teremtett valóság. Na most, ha azt mondom, hogy emberi lélek, akkor ez már valamit megmagyaráz abból, hogy mi is történik a halálban, ugyanis a halál megelőzi a feltámadást, annak, hogy valaki feltámadjon, annak előtte meg kell halnia, és ezért vizsgáljuk magát a halált. A halál gyakorlatilag a testnek és a léleknek a szétválása. Tehát amikor a test már nem képes az élet funkcióit fönntartani, és megszűnik élő valóságként létezni, akkor válik el tőle a lélek, és kerül át a túlvilágra, de először is Isten elé kerül a lélek. Alapvetően a túlvilágon ugye Isten van, tehát nincs más variáció, tehát akkor találkozunk először Istennel. No, nézzük akkor Jézus Krisztust, hogy ő vele mi a helyzet. Ugye az, hogy ő itt élt a Földön, ez nem nagyon képzi a mai világban viták tárgyát, ezt a történészek nagy többsége teljes mértékben helytállnak elfogadja. Na most ugye, aki itt él a Földön, az meg is hal, ezzel sincs gond, és azzal sincs nagyon probléma, hogy Jézus hogyan halt meg, tehát nem természetes úton, hanem mint lázadót kivégezték. Ez több történelmi, nem egyházi történelmi forrás is megerősíti, és ezért ezt is a történészek hitelesnek fogadják el. Tehát az Úr Jézus Krisztus földi életét úgy fejezte be, hogy földi élete úgy ért véget, hogy egy elég kegyetlen kivégző eszközön a kereszten keresztre feszítették, és ott kereszthalált halt. Ugye a katonát döfte az oldalát, utána levették Jézust a keresztről, és sírba tették. Majd történt valami, ugye az asszonyok mentek Jézus sírjához, akik nem tudták befejezni a balzsamozás szertartását, sietniük kellett, mert ugye közelgett szombat, és hát ugye a szombati munkatilalom meg egyébként is az nagy ünnep volt, tehát nem tudták befejezni, és ezt szerették volna húsvét vasárnap, ugye a szombat elmúltával befejezni, ezért hajnalban oda mentek a sírhoz, hogy magát a bebalzsamozás szertartását be tudják fejezni, de akkor már a sír üres volt. Egy sír mikor tud üres lenni? Egész konkrétan egy doboz, amiben én beleteszek mondjuk egy fagolyót, az akkor lesz újból üres, ha kiveszem belőle a fagolyót. Na most ugye magától értetődő lenne, hogy valaki elvitte Jézusnak a testét. De hogy ez a lehetőség ki legyen zárva, ezért az evangéliumok rögzítik azt, hogy Jézus ellenségei panaszkodtak Pilátusnak, hogy hát Jézus azt mondta földi életében, hogy fel fog támadni, ezért őriztesse Pilátus a sírt, és Pilátus ugye Jézus ellenségének mondta, hogy van őrségetek, hát őriztessétek ti a sírt. Szintén az evangéliumok rögzítik, hogy ezek a katonák miután látták, hogy Jézus föltámad, pontosabban nem látták, csak azt, hogy elkezd mozogni a sír, és ettől úgy megijedtek, hogy elszaladtak. Tehát akkor ugye nekik sok pénzt adtak, hogy mondják azt, hogy amíg mi aludtunk, addig jöttek a tanítványok és ellopták. Ugye erre mondja a teológus azt a nagy kérdést, hogy ha aludtak, akkor honnan tudják, hogy a tanítványok lopták el, ha pedig látták, hogy a tanítványok jönnek ellopni Jézust, akkor még miért nem akadályozták meg, hiszen azért lettek odaállítva. Tehát itt sok hazugság van, ami tény az, hogy a sír üres, tehát Jézus holteste nem került elő. Aztán ugyanúgy az evangéliumok leírják, hogy az apostolok oda mennek, és benéznek a sírba, és látják az összetekelt leplet. Tehát valami olyasmit látnak, ami eltér attól, ami Lázárnak a feltámasztása. Na most, ha már így szóba hoztam Lázárnak a feltámasztását, akkor szintén az evangéliumok írják le, hogy Jézus három embert támaszt föl, a Naimi ifjút, Jairus lányát és a barátját Lázárt, de az ő feltámadásuk arról szól, hogy visszaszólítja őket ebbe az életbe, és visszakerülnek a saját életükbe, a rendes kerékvágásba, mintha mondjuk valaki egy hosszabb betegség után felgyógyul, és utána folytatódik az élete, tehát ezeknek az embereknek folytatódott az életük egészen a következő halálukig, ugye hiszen újból meghaltak, mert az életük véget ért, vagy öregség, vagy betegség, vagy baleset, vagy akármilyen más egyéb módon, és onnantól kezdve az ő életük véget ért. Jézus már nem így támad föl, tehát Jézus nem erre az életre támad föl, hanem az örök életre támad föl, másabb az ő feltámadása, de ezt mindjárt tovább fogom részletezni. Tehát látják az apostolok, hogy itt valami történt, itt valami olyan átmenet történt, például az összetekert leplekből vonnak le egyes teológusok olyan következtetést, hogy azok úgy voltak összetekerve, mint akire rá voltak tekerve, csak az a valaki úgy eltűnt belőle, és akkor a leplek úgy összetekerve, úgy ott maradtak. Tehát üres a sír, ez egy közvetett bizonyíték. Nem bizonyít még önmagában semmit sem, de nézzük meg az apostolok viselkedését. Ugye, hogyha ezt egy ilyen hőstörténetként, egy ilyen propaganda sztorinak akarnánk beállítani, hiszen mind a mai napig a világban vannak olyan diktátorok, akik propagandát működtetnek, és próbálják az ő istenségüket adott esetben bizonyítani. Mondjuk most ugye gondolhatunk a koreai diktátor, vagy bárki más egyébre, igen, akik egy nagy gépezetet üzemeltetnek azért, hogy őket majdnem mint egy isteni szintre emelje. Nos, ugye akkoriban nem volt ilyen propagandagépezet, tehát mondjuk tétezzük, hogy valaki ezt az egész történetet csak kitalálta és leírta, hát milyennek mutassuk be az apostolokat, hát mutassuk be ilyen eufórikusnak, hogy ugye megtörtént ez a rossz, de aztán a nagy vezér, az aztán mindenkit helyre rakott. Szóval nem erről van szó. Az apostolokat az evangélium csalódottoknak, megkeseredetteknek, és amikor közlik velük a föltámadás hitét, akkor hitetlennek tűnnek. Annyira mélyen megrendítette őket Krisztusnak a kereszthalála, megbotránkoztak a látottakban, annyira mélyen megindította őket az egész, amit Jézus előre meg is mondott, hogy például a színeváltozás akkor is azért mutatta meg magát, hogy ezt a botrányt, amikor majd őt látják szenvedni az apostolai és meghalni, akkor ezt valahogyan könnyebben tudják feldolgozni, vagy hogy mondja Péternek is, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, de imádkoztam értetek. És hát ez pont a halállal kapcsolatos események, ami gyakorlatilag ugye Jézus kereszthalál és feltámadása között nem egészen 3 nap telt el. Ettől függetlenül az apostolokra ilyen mély hatást, csalódottak, megkeseredettek, nem hisznek az asszonyoknak, akik feltámadásról beszélnek, női locsogásnak, fecsegésnek gondolják. Jézus még a feltámadás után szemükre is veti, hogy óti késedelmesítőek. De aztán ugye elkezdenek az apostolok is folyamatosan hinni, folyamatosan felfogják, hogy semmi más dolog nem történhetett, mint az, hogy Jézus feltámadta halálból, de akkor még mindig nem mondtam el, hogy mi a feltámadás. Mert ugye azt mondtam, hogy nem úgy támad föl Jézus, ahogyan azok, akiket ő feltámasztott, hanem egészen másképp. Az ő feltámadásában az anyag megdicsőült. Tehát az anyagvilág ebből az állapotából, ahogyan most van, eljutott egy megdicsőült állapotba, ahol Jézus feltámadt teste már teljes mértékben az Atya isteni uralm alá tartozik, nem ennek a fizikai világnak a törvényei alá. Na most ezt bizonyítják azt, hogy Jézus egy olyan terembe tud megjelenni, ahol zárva vannak az ajtók. Eddig még azt mondanánk, hogy hát jó, hát egy kísértet, vagy mit tudom én, valami anyagtalan dolog, de megfoghatják őt, sőt, együtt is eszik velük. Tehát miután a bezárt teremben, ahol az apostolok félelmükben magukra zárták az ajtót, Jézus megjelent. És azért azt vizsgáljuk meg, hogy Jézus feltámadt teste milyen kapcsolatban van az emberi testével. Hát teljes az egység, ugyanis Jézus feltámadt teste hordozza a kereszthalálnak a jeleit. Ugye pont ezt követeli Tamás apostol, hogyha csak nem érintem kezén a sebb helyeket, vagy az oldalán, akkor én nem hiszem. Tehát Jézusnak az a teste támad föl, amelyik meghalt, tehát nem egy csere, akkor ezt eltüntetjük, jöjjön egy másik, hanem az a test alakult át, megdicsült anyaggá, tehát nem egy másik, nem egy új, hanem az ő saját teste támad föl, és jutott el a megdicsőülésnek az állapotában. Na most ugye ilyen, hogy a fizikai törvények nem vonatkoznak rá, nem csak az zárt ajtó, hanem a távolság sem úr fölötte, akárhol vannak a tanítványai, akár egyszerre 500-nak is meg tud jelenni. Tehát minden, ami a fizikának ellent mond, ugye az, hogy egy dolog egyszerre két helyen nem tud lenni, meg az, hogy A pontból valami B pontba jusson, az mindig egy T időbe telik, akár mekkora is a sebesség, az abszolút sebesség itt ebben a világban, a fénysebesség, annál gyorsabbat nem találtak még. Tehát teljesen ki van véve a fizikai világ állapotából, de ez sem kényszer. Tehát Jézus együtt étkezik az apostolokkal, tehát tapintható, együtt étkezik velük, hallható, látható, fizikailag jelenlévő, testben jelenlévő feltámadt valaki. Na most ez az, ami magában a feltámadásban megtörténik. És akkor ugye mondhatjuk azt, hogy jó, ez mind nagyon szép, meg nagyon jó, azon kívül meg mi közünk ehhez. Nos, az, hogy Jézus konkrétan ezt nekünk, mint egy győzelmet hozta el. Tehát Jézus azoknak, akik hisznek benne, azoknak a feltámadást oda akarja ajándékozni, vagyis azokat fel akarja támasztani Jézus Krisztus. Egy kicsit még térjünk vissza, hogy ki is támasztotta föl Jézus Krisztust. Egész konkrétan a Szent Háromság mind a három személye megvan említve Jézus feltámadásában, a Szentírás különböző szakaszaiban, tehát hogy a Szentlélek életre keltette, megelevenítette Jézus testét. Ugye a Fiú Isten legnagyobb csodája, hogy feltámadtam, tehát én támadtam föl, azt a fiú mondja magáról. Aztán, hogy az Atya majd feltámaszt engem. Tehát a Szent Háromság mindhárom személye részt vett abban, hogy Jézus emberségének az emberi teste feltámadt. No, azt hiszem, minket jobbára inkább az fog érdekelni, hogy mi vajon, hogyan és miképpen támadunk fel, és hogy mire alapozzuk azt, hogy egyáltalán az emberben meg fog történni az, hogy a teste átalakul a megdicsült testé. Ha Jézus történetét nézzük, akkor többfajta szereplő van, például az apostolok. És az apostolok sem kitalált személyek, mert ők szépen meghaltak, és a sírjuk konkrét helyeken vannak. Tehát konkrétan tudjuk, hogy Szent Péter sírja itt van. Ott abban a sírban fekszik Szent Péter, vagy ami maradt belőle. Szerintem az apostolok többségének tudjuk, hogy kinek hol van a holtteste. De majdnem mindenkinek megvan a holtteste, kívül egy valakit, és ő a boldogságos Szűz Mária, akinek az élete végén ugyanúgy a Szentlélek Úristen, ugye a Fiúisten és az Atyaisten testben fölvette a mennybe. És amíg vétetett fel a mennyben, természetesen az az átalakulás, hogy az ő teste átalakult a megdicsült testé, az végbe ment. Most ugye ehhez képest a mi történetünk egy kicsit szomorúbbnak tűnik, bár itt is azért még van egy kiskapu, mert ugye mi elméletileg meg fogjuk ízlelni a halált. Nem is az a lényeg, hogy elfogadjuk-e a halál tényét, vagy nem fogadjuk-e a halál tényét, vagy hogyan, vagy mikor a saját halálunk tényét, de statisztikailag számolhatunk vele, hogyha ez a többi emberrel megtörténik, akik ugyanúgy néznek ki, mint én, akkor adott esetben ez velem is megtörténhet. Tehát nekünk pillanatnyilag ugye úgy néz ki, hogy meg kell ízlelnünk a halált, vagyis hogy szépen meg fogunk halni, szépen el leszünk temetve, aztán majd valamikor, de hogy mikor, meg hogyan fel fogunk támadni. Na most ahhoz, hogy ezt megválaszoljam, ahhoz el kell mondanom, hogy nem mindenkinek ez a sorsa. És akkor na, akkor hol lehet ilyen kivételes jegyeket venni? Sehol sem. Ugyanis, mint tudjuk, ezt is Jézus mondta, hogy a világ egyszer véget fog érni. Lehet, hogy 5 perc múlva, lehet, hogy 1 perc múlva, lehet, hogy 10 000 év múlva, lehet, hogy 1000 év múlva, nem tudjuk mikor, de egyszer a világnak vége lesz. És amikor a világnak vége lesz, abban a pillanatban a Földön élő emberek, akik akkor még a Földön élnek, a testük egy szempillantás alatt át fog alakulni a feltámadt testé. Tehát nem fog minden ember olyan értelemben meghalni, mint ahogy mi meghalunk, hanem egyik pillanatra a másikra föltámadunk. No, a következő kérdés az, hogy kik támadnak föl, mert ugye azt mondtam az előbb, és ez egy kis félreérthetőségre adhat okot, hogy az Úr Jézus Krisztus fel akarja támasztani a benne hívőket. Tehát akkor akik nem hisznek benne, nem fognak föltámadni. Ez nem igaz. Az égvilágon mindenki föl fog támadni, csak van, akinek ez jó dolog lesz, van, akinek meg rossz dolog lesz, mert akik Jézushoz tartoznak, azok feltámadnak az örök boldogságra. Tehát amit addig, mert ugye mi történik addig a lelkünkkel, hát a lelkünk addig, amíg nem támadunk föl, addig három különböző helyen lehet, ugye mondjuk a halálunk pillanatában elválik a testünk től a lelkünk, és külön ítéletben lesz részünk, vagyis Isten ítéletet mond fölöttünk. Ezt is egy kicsit óvatosan kezeljük, mert lehet, hogy szembe találjuk magunkat Istennel, és mi magunk mondunk saját magunk fölött ítéletet abban a tudatban, hogy aki előtt állunk, az objektíven lát, mert minden tettünknél jelen volt. Mint egy én osztályzom magam, hogy látva, hogy na ez a helyzet. Tehát nincs értelme elkezdeni magyarázkodni, hogy de az úgy volt, hogy jó, ott voltam, tudom. Most egy ilyen bíró előtt számot adni az egész életről, egyértelműen meg fogjuk tudni Jézus előtt mondani, mert Jézus Krisztussal fogjuk szembe találni magunkat, hogy azonnal mehetünk a mennyországban, még tisztulnunk kell szenvedések által, hogy a mennyországba jussunk, vagy egyáltalán nem mehetünk oda. Most az egyáltalán nem mehetünk oda, azt hívják pokolnak, a még tisztulnunk kell, azt hívják tisztítóhelynek, a mehetünk egyből a mennyországot, meg hívjuk az üdvösségnek. Tehát eljutottunk odáig, hogy meghaltunk, és a lelkünk van valahol, és a feltámadáskor, akik üdvözülnek, ugye elfelejtettem mondani, a feltámadás pillanatában megszűnik a tisztítóhely. Akik a földön éltek még az utolsó órában, az utolsó ítélet, a végítélet pillanatában, azok biztos, hogy nem kerülnek a tisztítóhelyre, mert nem lesz tisztítóhely már a világ végén. Ott már csak a mennyország van, vagy a pokol. Tehát aki föltámad a kárhozatra, az nem csak lélekben, hanem testben is fog szenvedni. Aki föltámad az üdvösségre, az nem csak lélekben, hanem testben is fog örvendezni. No, aztán vannak ilyen kis problémák, hogy nem tudjuk fölfogni a feltámadást, hogy az hogyan lesz. Vannak ilyen nagyon vicces elképzelések, hogy akkor ugye ott elkezd majd ott a temető csörömpölni, és akkor ott az emberek így a cupákokat adják egyik a másiknak, hogy akkor ez most a tiéd volt, vagy az enyém, vagy akkor az hogyan, és akkor ezzel azért nagyon sok probléma van ezzel az elképzeléssel, ugye nem ez lesz. Ugyanis a föltámadást megelőzi még valami, amire a Szentírás így fogalmaz, hogy az elemek a nagy hőségben felbomlanak, és ezt ugye lehet úgy is fordítani, és úgy is helyes a fordítás, hogy az elemek miközben hőség fejlődik, felbomlanak. Tehát ez konkrétan a magfúziónak, vagy a maghasadásnak, vagy a fúziónak a leírása. A lényeg az, hogy ez az anyagi világ teljes mértékben megszűnik. Tehát nem lesz abban a formában, ahogyan most van. De mégis saját testünket fogjuk visszakapni. Nem is igazán kell ezt értenünk, azt konkrétan tudjuk, hogy Isten, aki testet alkotott nekünk, neki van olyan hatalma, hogy visszaadja a saját testünket. Tehát a feltámadásban én nem Piri néniként fogok feltámadni, hanem Bognár Istvánként, és azt fogom mondani, hogy igen, ez az én testem, amire már ugyanúgy érvénytelen lesz a fizika törvénye, mert csak azért is, mert nem is lesz ez az anyagi világ ezekkel a fizikai törvényekkel, tehát nem is tud érvényes lenni rá, teljes mértékben már ugye a következő világ lesz, amiben a feltámadás ugye teljessé válik, vagy az a dicsőség, amit Isten nekünk akar adni, mert végülis az örökké valóságban az ő dicsőségét akarja megosztani velünk, és ugye a Jelenések könyvében itt az utó szavak között szerepel az, hogy íme újjá teremtek mindent, tehát nem kizárt, hogy az örök létünk egy új teremtésben való aktív részvételt jelent majd, ugye Istennel együtt, aki a teremtő Isten, és aki minket maga mellé fogad, vagyis hát végülis mindig is szeretett bennünket, és akit ugye szeretünk, azt a saját közelünkbe akarjuk tudni. Nagyjából ugye ez a feltámadásnak a menete, vagyis így jutunk el abba a dicsőségbe, amit Isten nekünk akart adni. Na most még azért el kell mondanunk valamit, tehát még egy fontos dolgot, ugye, hogy hol van Krisztus feltámadt teste. Most ugye akkor azt mondjuk, hogyha föltámadt, hogyha van egy feltámadt test, akkor hol van? Hát ugye ezt tudjuk, hogy 40 napig még a feltámadása után itt élt a Földön, majd volt egy esemény, a mennybe menetel, amikor elhagyta ezt a világot, és fölment az Atyához. Egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy számunkra egy ilyen demonstráció, hogy most nem az én feltámadt testem jelenléte, emberi alakban való jelenléte a lényeg, hanem akit majd küldök rá 10 napra a Szentlélek Úristen, akinek az erejéből majd az én feltámadt testemet megjelenítitek a kenyér színében. Tehát mi katolikus keresztények azt hisszük, hogy a Szent Misében a kenyér lényege átváltozik Jézus feltámadt testévé, tehát úgy tekintünk arra kenyére, mint a feltámadt testre, és amikor azt vesszük magunkhoz, akkor a mi testünk is ezáltal átalakul a feltámadás dicsőségére. Nem az, hogy a testem egy x százalékban, hogyha eleget veszek magamhoz belőle, átalakul teljes mértékben, nem, hanem ugye ez egy lelki átalakulás, amit majd követni fog egy fizikai átalakulás. Na most, mi egészen biztos, hogy a feltámadt testünk tökéletesen engedelmeskedik a lelkünknek. Ezeket megint nem kitaláljuk, hanem ezeket a következtetésként levonjuk, ugyanis Jézus a feltámadása után hol olyan alakban jelent meg a tanítványoknak, hogy felismerhették őt, hol olyan alakban, hogy ismerős volt, tehát amikor Jézus feltámadásán megjelenik az apostoloknak, akkor úgy jelenik meg, hogy egyértelműen fölismerik benne Jézust. Tamás is, amikor megérint az oldalt, egyértelműen felismeri Jézust. De amikor pár nap múlva valamelyiknek az a zseniális ötlete támad, hogy elmegyünk halászni, és Jézus ott van a tó partján, és ugye nem fogtak semmit, és mondja, hogy gyerekeim, vessétek ki a hálót, a másik oldalon is kivetik, és nagyon sok halat fognak, és akkor ugye János apostol odasúgja, hogy az Úr az. Tehát úgy, hogy látótávolságon belül van fölismerhető, de mégsem. Aztán az emauszi tanítványok meg nem ismerik föl. Tehát a tanítványok, akik rendszeresen látták, tehát ez olyan, mintha én bennem olyan változás menne végbe 3 nap alatt, hogy nem ismernének meg. Végbe mehet, csak ugye általában azok valamilyen tragédiák szoktak lenni, de itt nem tragédia történt, tehát Jézusnak a teste már tökéletesen engedelmeskedik a lelkinek, meg tud úgy is jelenni, hogy fölismerik, meg tud úgy is jelenni, hogy nem. Következő, mi van a fogyatékosságokkal? Tehát vakon született valaki, és eljön a föltámadás. Vagy levitte a kezemet a valami, vagy kisenőt, vagy nem tudom. Tehát erre is válaszol a Szentírás, mégpedig Szent Pál, hogy romlásban vétetett el, és teljességben támad föl. Tehát a feltámadt test minden hiba nélkül való lesz, és mindazt az eredeti koncepciót hordozni fogja, ami az ember testével kapcsolatos. Tehát ami egy épp testtel, a teljes emberi testtel elképzelt. Na, egy kicsit menjünk tovább. Talán ugye lehet, hogy ez a kérdés a nőket jobban fog érdekelni, hogy mennyire leszünk szépek. Vagyis, hogy mi lesz a szépségünknek az alapja. A feltámadt test tökéletesen tükrözi az emberi léleknek a szépségét. Na most, mivel nem leszünk akkor már az anyagi világ a hatásának kitéve, ezért nem lesz szükségünk anyagcserére. Mi a létezésünket, a biológiai létezésünket az anyagvilággal való kapcsolattartásból tartjuk fönn, tehát levegőt veszünk, vizet iszunk, tápanyagot veszünk föl, tehát így tartjuk fönn a testünket, ráadásul csak és kizárólag az, ami táplál minket, az valaha élt. Tehát csak élő dolgot tudunk megenni. Most a víz az nem él, de hát a víz nem táplál bennünket, a só sem táplál bennünket, az élet csak az élet által tud létezni. Az örökkévalóságban, a feltámadásban az atyából merítjük a létünket, ezért nem lesz rá szükségünk. Például föltehetjük ezt a kérdést, hogy ehetünk-e a mennyországba. Hát ugye erre is konkrétan Jézus a példa, aki együtt eszik az apostolaival, na nem azért, mert megéhezett a nagy feltámadásban, hanem azért, mert bizonyítani akarja, hogy ő húsvérember. Tehát ezért étkezik velük együtt, adnak neki ennivalót, hogy lássák, mert ez egy teljesen emberi dolog. Azon kívül az étkezés kifejez egy ilyen nagyon sajátságos közösséget, tehát akikkel együtt étkezünk, azokkal, ha más nem, munkatársi kapcsolatban vagyunk, tehát az egy közösségnek a kifejeződése, az étkezés. Tehát akár ehetünk is, de nem lesz szükségünk rá. És ugye, mivel itt a Földön ez egy nagyon fontos kérdés, és erre is kapunk választ, hogy hogyan lesz a nemiségünk például. Én férfi vagyok itt a Földön, ő nő itt a Földön, akkor ez egy ilyen semleges neműek leszünk, vagy hogyan? De hát akkor az nem az én testem, az meg nem az ő teste. Nem, teljes mértékben a testünk lesz. Ellenben, mint mondtam, semmilyen kényszer alatt nem lesz a testünk, tehát nem lesz a testünk az ösztön kényszer alatt sem. Mert a boldogság az teljesen tökéletes lesz. De erre mondja Jézus azt, amikor fölteszik neki a kérdést ugye a feltámadással kapcsolatban, ugye szadduceusok, hogy volt egy ember, akinek volt egy felesége, meghalt az ember, és ugye akkor egy olyan törvény volt, hogy akkor a fiú testvéreknek kellett utódról gondoskodni, és szépen mindenkinek a felesége volt ez a történetbeli hölgy, majd akkor a feltámadáskor kinek lesz a felesége, és erre válaszolja Jézus, hogy akik eljutnak az üdvösségre, azok már nem fognak házasodni, nem lesz az az ösztönkényszer, mert itt a Földön az emberiség fennmaradása miatt van ez, de az üdvösség állapotában nem fognak gyermekek születni, újabb gyermekek születni, mert nem ebben az állapotban leszünk. Tehát a számunk adott lesz, és így lesz teljes az életünk. Fontos kérdés, hogy hogyan lesznek a házaspárok oda át. Ugye ez is egy ilyen kérdés, amire érdemes választ adni. A válasz erre az, hogy akihez itt a Földön szeretetben közel voltunk, azokhoz természetesen az örök üdvösségben is közel leszünk. Feltéve ők is üdvözültek, meg mi is, de hát valószínűleg igen, hogy ebben remélünk. Tehát teljesen természetes igény, hogy azokkal együtt éljük át közösen azt az örömöt és azt a boldogságot, amit Isten a feltámadással ajándékozni akar nekünk.
Kedves hallgatóink, a feltámadásról Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós